Egy olyan tematikus városnézés következik, amelynek során a 19. és 20. század fordulójára, az úgymond boldog békeidőkre ugrunk vissza, amikor is Pozsonyban sok-sok új épület díszítette a virágzó várost. Ebből kapunk egy válogatást Benyovszky Mánya Ágnes segítségével, aki jó ismerője Pozsony korabeli épületeinek. Az útvonalról ő maga számol be.
A terv az, hogy a boldog békeidők épületei között sétálunk majd, vagyis a Pozsonyban 1867, de inkább 70 után és az első világháború előtt épült házak között, és itt a főpályaudvaron kezdünk. Tehát itt az 1871-ben a város határain kívül épült meg a pozsonyi második, hogy így mondjam, főpályaudvar, ifjabb Feigler Ignácnak, a neves pozsonyi építésznek a tervei szerint. Ezt aztán 1904-ben átépítették, úgy mondják, hogy a felismerhetetlenségig, tehát kibővítették, fényképes dokumentumaink vannak róla, bárki erről meggyőződhet, és aztán ezt a pályaudvart igyekeztek, nem is tudom, modernizálni, tovább bővíteni valamikor az 1980-as években, amikor hozzá került ez az akkor ideiglenesnek mondott förmedvény. Ugye 2024-et írunk, tehát jócskán meghaladta az eredeti elképzeléseket. Időnként úgy veszem észre, hogy valamiféle ilyen öntapadós matricákkal próbálnak neki emberi formát adni, de nehezen sikerül. Akit viszont érdekel a régi épület, ami tehát megmaradt, és ennek a ma látott valaminek a magja, az nézzen alaposan körül a pénztárcsarnokban, vagy éppen a távolabbi peronokról, hogyha visszanéz, vagy akár mindjárt az elsőről is, akkor látni fogja, hogy valóban egy történelmi épületről van szó.
Akkor még vajon a műemlékvédelem nem járt olyan cipőben, hogy ezt megvédjék?
Nem tudom, milyen cipőben jár, hogy ma milyen cipőben jár. Annyit tudok, vagy olyan tapasztalatom van, hogy a műemlékvédelmi hivatal ezt a státuszt megadja, úgymond az egyes arra érdemes épületeknek, viszont anyagi forrásokat nem biztosít. Tehát
hiába védi, hogyha nincs
hiába
mivel.
Hiába védi, hogyha nincs, milyen módon, és azért gondolom, hogy egy ilyen szép régi épületnek a visszaépítése, meg a megfelelő technikáknak, fogásoknak az alkalmazása nem kis pénzbe kerül. És mind a mellett működnie is kéne persze, tehát az elég szépen megnövekedett utasforgalmat is szolgálnia kellene, vagy kiszolgálnia kellene. Nehéz úgy.
Tehát, hogy ez a városon kívül volt akkoriban?
Akkoriban még igen, tehát a város szélén mondhatjuk azt. Nagyjából úgy emlékszem, úgy tudom, hogy a Sánc út, ez a mai Sáncová volt a városnak a széle. A másik épület, tehát a pozsonyi első vasútállomás az itt van mindjárt mellettünk, tehát kijövünk a jelenlegi épületből, akkor jobbra a közlekedési múzeumnak az épülete. Az 1848-ból való.
És mehetünk tovább,
és itt a közelben maradunk, úgyhogy bárki, aki kedvet érez, majd vonattal érkezik Pozsonyba, a főpályaudvarra, leszáll a vonatról, balra induljon el az állomás mellett, és a sok-sok lépcsőn át fogunk megérkezni, majd oda, honnan folytatjuk tovább az utunkat.
Tehát, hogy a gyógyszertár és a vasút épületek között megyünk a lépcsők felé.
Jártál már erre?
Nem, soha.
Akkor...
Azt hittem, hogy ez egy ilyen lezárt rész, tehát, hogy a vasút mögött már nincs semmi.
De van.
És te mikor jártál először erre? Vagy miért jártál először erre?
Mert amikor egyetemista voltam, akkor volt olyan óránk a magyar tanszéken, kultúrtörténet volt a megnevezése, azt Húshegyi Gábor tartotta, és ő volt az, aki fölhívta a figyelmünket Szőnyi Endre könyvére, Felső Magyarország, sose tudom visszaidézni, Felső Magyarország építészete, azt hiszem a címe, az akkor egy frissen kijött könyv volt, és én most mondhatom azt, hogy az volt az akkoriban az én bibliám, és mindent elolvastam benne, átmegyünk itt az Ebrán, mindent elolvastam benne, ami Pozsonyra vonatkozott. És ő pont az én kedvenc időszakomnak az épületeit írta le. Én még nem tudtam akkor, hogy az lesz az én kedvenc időszakom, de Szőnyi Endre már tudta. Na és lényeg a lényeg, hogy ezek az épületek is, ahová most igyekszünk, vagyis a Zenhaus, a tízház épülete is benne szerepelt. És én hát gondolom akkor jöttem ide először, mert azt szoktam csinálni, hogy a délután, előadás után, vagy előadás előtt, hát én járkáltam a városban, és tulajdonképpen így pipáltam ki az épületeket, amiket ott láttam, hogy no, ez megvolt, ezt megtaláltam, megkerestem, tényleg ott van, tényleg úgy néz ki, hanem jobban. És ez engem nagyon nagy boldogsággal töltött el, és azóta is szeretek ilyesmit. Legutóbb például Budapesten voltam, huzamosabb ideig, egy ilyen Erasmus programnak köszönhetően 4 napig azt hiszem, és elmentem a Vekerle telepre, ahol ugye Kós Károly és építész társai tervezték az épületeket, ott forgatták a Barátok köztnek a mi is ez a nyitó kis filmjét, vagy mi a fő címét, de ez itt mellékes információ, szóval egy gyönyörű mesebeli aranyos világ, és azt is olyan jó volt, ott is akkor is egyedül mentem, valahogy senki nem akart a kolléga közül velem jönni a tisztviselő telepre.
Szóval, hogy szeret sétálgatni.
Meg egyedül fölfedezni helyeket, úgyhogy nem szoktam előre annyira megnézni, hogy néz ki valami, hogy meglegyen az a wow érzés. Na, itt a wow érzésnek most kellene bekövetkeznie, hogy te mit szólsz hozzájuk, mert hogy ide értünk. Mindjárt az utca nevét is megmondjuk majd, ez a Palárikova, valamikor pedig eredetileg a Wesselényi utca volt.
Hát kicsit az az érzésem, mintha nem Pozsonyban, hanem Budapesten jár ránk az utcánkat.
Ez szerintem meg olyan, kicsit olyan angliás.
Még az is, igen.
Mert hogy amit itt látunk hamarosan, vagy már is, ezek a város által, Pozsony városa által épített lakóházak, szám szerint 10 darab. Itt akkoriban 1902-ben egy új utcát nyitottak. Ezt látjuk itt középen. Ez egy 8 méter széles utca volt, és itt emelték ezt a 10 házat.
Tehát, hogy ilyen barnás tégla...
Nyers tégla, burkolata van az épületeknek. 2 emeletesek voltak 1902-ben az építésük idején, de aztán később úgy emlékszem, hogy 1926-ban még egy emeletet húztak rájuk. De szinte észrevehetetlen pontosabban. Hát a téglák színén azért látszik, hogy lehet, hogy mást használtak, van egy betoldás. Nem tudom, hogy most kik laknak itt, vagy kik sem. Az eredeti lakói nem gyári munkások voltak, hanem a közeli vasútállomásnak, a mai főállomásnak a dolgozói, és mindenféle kis hivatalnokok és városi alkalmazottak. Most szerintem egy nagyon keresett helyről van szó. Akkoriban is a házak között kertek voltak, amit ugye megműveltek, ezt azt termesztettek. Most is, ha benézünk, tehát valamiféle kis kertek vannak, meg esetleg valami játszótérszerűség, ilyesmi. És a város címerét is felfedezhetjük. A főbejárat fölött elhelyezkedő ablak fölött, tehát ott van az építés dátuma, az 1902, és akkor a város címere. És hát azt lehet tudni, vagy azt tudom róluk, hogy mindegyik házban 4 lakás volt, 1 darab 2 szobás és 3 darab 1 szobás, tehát összesen 12 lakás eredetileg. Az egésznek a bukéját az adta meg, hogy az egyes szinteken egyetlen közös WC volt, ez jelentette akkoriban a komfortot. Voltak ennél komfortosabb ilyen városi bérházak és lakóházak is, ez nem tartozott éppen azok közé. A telepet kerítés vette körül egy-egy kapuval, és mondom, Zenhaus, vagyis 10 ház a neve, a szlovák nyelv Gyeszágy Domki, vagy a köznyelv Gyeszágy Domki néven emlegeti. Úgyhogy nagyon festői szerintem.
Nagyon izgalmas.
Festő ilyen koszos is még szerintem, hogy is mondjam, az elmúlt 122 lassan év kosza is rajta van.
De nagyon izgalmasak ezek a vas mintázatok.
rajta. Hát igen, azt szoktuk mondani, vagy azt szokták mondani, hogy akkoriban még megadták a módját, tehát nem csak fölhúztak valamit, hanem igazán ízléses volt, és akár ilyen szép kézi munkákkal is díszítették. Na, még egy ház van itt a közelben, ami szintén ilyen városi, tehát a város által építetett munkás lakóház, mindjárt itt a szomszédban, de ezek a további épületek is nagyon szépecskék, úgyhogy érdemes eljönni a Palárikova, illetve a Jelenia, vagyis az egykori Szarvas utcába, oda megyünk most. Hát itt az a bizonyos kerítés, tehát mondtuk azt, hogy valamiféle ilyen egységes kerítés vette körbe a 10 házat, és itt a másik lakóház. Menjünk át az utca túloldalára, onnan jobban meg tudjuk szemlélni.
Kicsit leéltebb állapotban van, mint a 10 ház.
Hát igen. És itt is a városi címer odafönt van. Tehát van egy ilyen, nevezzük ilyen saroktoronyszerű része az épületnek, és ott van a város címer és az építésnek a dátuma, pontosabban a névszám az 1909.
És egy cica néz ki ránk az ablakon.
Ja, cica néz ki ránk. A cica valamikor a legújabb korból való. Úgyhogy menjünk végig itt a Szarvas utcán, azt javaslom, kimegyünk a Sánc útra, és a vizsgálódásunkat ott folytatjuk majd tovább.
Tehát eljöttünk a Sánc utcán, egészen az állomás aljáig.
Igen, tehát visszajöttünk, és itt van, ki is van írva, van itt egy szlovák nyelvű tábla, hogy kulturális emlék, műemlék. Ez volt a Pozsony-Bécs-Gőz vasútnak az első fogadóépülete 1848-ból. És most pedig fölmegyünk a fölüljáróra, hogy lenézhessünk Paludjai Jakab, hát, hogy így mondjam, multifunkciós épületére. 1871 után épült ez a paludjai féle ház, amely ma a külügyminisztériumnak az otthona.
Ó, de szép.
Úgyhogy Paludjai Jakab telek választását az is indokolta, hogy a vendéglős és borkereskedő így kevesebb adót fizetett, mert hogy a városon kívül építkezett, és ráadásul a közeli vasútállomáson várakozó tartálykocsikba is ügyesen el tudta juttatni a saját háza pincéjéből egy föld alatti vezetéken át a bort. Tehát egy valóban szerencsés telekválasztásról van szó. A már emlegetett ifjabb Feigler Ignác tervezte ezt az épületet is, aki az újabb vasútállomás épületét. És mondtam azt, hogy ez egy multifunkcionális ház volt, mert hogy a nagyvállalkozó paludjainak itt voltak az adminisztratív lakó helyiségei, aztán itt volt a gyártás, de a raktára is itt volt. És igazán nagy ágyúk voltak a paludjaiak, tehát az egész család. Én ugye Jakabot emlegettem, mert hogy az ő tulajdonukban volt ekkoriban a város legpatinásabb szállodája és étterme, a Kossuth téren, a mai Hviezdoszláv téren álló zöldfa szálló, a mai Savoy karton, ahonnan is 1848-ban ennek a szállónak az erkélyéről hirdette ki Kossuth Lajos Magyarország újjászületését. És ha megnézzük az épületet alaposabban, akár innen a felüljáró aljából, akár odaföntről, akkor szőlő motívumokat látunk az ablak fölött, úgyhogy a külügyminisztériumnak nem is tudom, mire kéne átcserélni ezeket, hogyha szeretné a saját képére formálni az épületet, de remélem, hogy ilyet nem tesznek vele.
Gyönyörű homlokzata van.
Gyerünk föl, és jó, gyerünk át, mert hogy a Stefánia úton, a mai Stefánik úton folytatjuk a sétánkat. Hát ez is egy gyönyörű, hogy is mondjam, névválasztás. Eredetileg, mondom, Stefánia útnak hívták Rudolf trónörökös feleségéről és később özvegyéről nevezték el. Ugye ez a Rudolf trónörökös volt első Ferenc Józsefnek és világszép feleségének, Sziszinek, vagyis Erzsébet királynénak az egyetlen fia. És az ő felesége volt az a Stefánia, aki többször látogatást tett Pozsonyban, és hát egy ilyen látogatásnak a tiszteletére nevezték el valószínűleg. Az egykor nagyon poros, meg sáros Marcal utcát, Stefánia, nem utcának, hanem útnak. Az is volt út a javából, nagyon reprezentatív volt akkoriban is, most is az.
Ez a Stefánia, aki aztán Oroszvárot kötött.
Igen, igen. Tehát 1885-ben történt az elnevezése, mondom, az útnak, akkor lesz Stefánia út a neve, és valóban ő aztán később szerelmi házasságot kötött Lónyai Menyhért gróffal, akivel talán itt ismerkedett meg Pozsonyban, a Grassalkovics palotában, ha jól emlékszem, tehát ez még a dolognak a pikantériája. Úgyhogy igen, a trónörökösné, vagy az özvegy trónörökösné és az újdonsült férje, a férjnek az oroszvári birtokára költöztek, és hát egészen az utolsó időkig ott is éltek, onnan menekültek a szovjet hadsereg elől Pannonhalmára, és ott is vannak eltemetve, tehát a pannonhalmi apátság altemplomában. Na, és most akkor mondom, rátérünk itt a felüljáron, ami hát kevésbé tetszetős látvány, ám de hasznos. Legeltethetjük itt a szemünket. Úgyhogy nagyon szépek ezek a bérházak, erről annyit tudok, hogy ez is 1902-ből való itt balra, mert hogy valahol ott van a bejárat fölött szintén az évszám, szóval még ilyen meglehetősen repedezett, meg omladozó állapotában is nagyon szép. És különben itt is lenne mit néznünk, mármint hogy a paludjai féle villa vagy épület együttes mögött, mert hogy ott látjuk a Schlesinger Miksa vízgyógyintézetét, azt a szürke épületet olyan érdekes manzártetővel. Megtoldották azt is egy-két emelettel, de az is azért épült oda, ahová ez a bizonyos vízgyógyintézet, mert hogy akkoriban itt nagyon balzsamos volt és friss a levegő, szinte harapni lehetett, és aztán hát itt gyógyultak a gyógyulni vágyó gazdagok, ott szívták be a finom aert, és ugye errefele húzódik a mély út, aminek a, hát az egyik leágazása, vagy mindjárt jobbra van a Harry Potter iskola névre, nemrégiben elkeresztelt épület, az eredetileg a Stefánia árvaháznak az épülete. Tehát Stefániát támogatta is az árvaházat, amit róla neveztek el. Az is egy nagyon szép és mesebeli tornyocskás kis épület. Majd legközelebb elsétálunk arra is. De ugyanúgy, ahogy a kedves hallgatók kénytelenek elképzelni most azt, amiről beszélünk, remélem ezt a Stefánia árvaházat is legalább ugyanolyan jól látják a szemük előtt, mint a többit.
Lelki szemeikkel.
Hát lelki. Rögtön, ahogy leírunk a fölüli járóról, itt is, hát ezek az utcák mind akkoriban, tehát a vasútállomásnak a környékének számított. Ez ugye különben is a Stefánia út kötötte össze a vasútállomást a várossal, úgyhogy ebből következik, hogy itt alaposan kiépült ez a rész.
Meg hát ez itt közel van már tulajdonképpen a vár is, tehát hogy a vár alja
része. Igen, igen, itt aztán már kúsznak fölfelé az utcák is. Nagyon-nagyon sok mindenről, sok épületről lehetne itt mesélni. A mai Stefánik utca épületeit értem ez alatt, mert hogy elég jól föl van térképezve, hogy ki, mit és mikor épített, de én most kiválasztottam ezek közül néhányat. Még mielőtt bemutatnánk őket és odaérnénk, elmondom, hogy tehát az utca kiépülése, szépülése idején tulajdonképpen két építési vállalkozó, vagy ha úgy tetszik, két építési vállalat versenyzett, de tényleg szó szerint versenyzett, hogy kihúzza föl ezeket a házakat, melyik csapat. Az egyik az a Kittler és Gratzl vállalat volt, nekik itt a saját, tehát lakó épületeik is itt állnak a mai napig, a másik pedig Feigler Sándor, tehát egy újabb Feigler, úgyhogy úgy mondja a szakirodalom, tényleg úgy írja, hogy egymással versenyeztek, versenyt futottak a megrendelőkért, vagy éppen azok őértük, mert hogy a tervezők között tehát az utca épületeinek a tervezői között az ő nevük fordul elő a legtöbbször. Most először is itt a 41. számú épület mellett előtt megtorpanunk, és benézzünk az udvarába. Tehát a kapu láttatni engedi majd azt a fabódét, mindjárt, a parkoló autóktól is reméljük látni fogjuk.
Ereje. Megvan a fabódé.
Igen, megvan a fabódé, de mondhatjuk azt, hogy hát ez csak egy fabódé, ki a csodát érdekel. Hát érdekeljen mindenkit, mert hogy ez Rigele Alajos szobrászművész műterme volt, ahol a, hát a életének utolsó 40 évében dolgozott, alkotott. 1940-ben halt meg, és 1876-ban született, tehát mondom, úgy tudjuk, hogy az utolsó 40 év, az 1900-as években volt ez az ő műterme. És róla még lesz szó a továbbiakban is, tehát látszólag egy szerény tákolmány, de egy nagyon becses dolog, és reméljük, hogy még sokáig ott lesz.
A mai nézelődőknek még annyi info, hogy a szabadidőközpont felirat van itt a mellette levő épületeken, tehát hogy a centrum Volnéhó Császú udvarába kell belesni.
Igen, érdemes oda horgoló szakkörre, vagy nem tudom, lábteniszre beiratkozni, és akkor az ember be is jut a Rácsos kapun. És nem véletlenül gondoljuk azt, hogy ha ezeket az épületeket nézzük, hogy olyan, mintha Budapesten vagy Bécsben lennénk, szóval tényleg egy szelet egyik vagy másik szomszédos nagyvárosból.
Közben tehát meg egy hihetetlen forgalmas utca.
Az valamikor is az volt, mert hogy a villamos is erre csilingelt. Ugye 1895-ben indult meg Pozsonyban a villamos közlekedés, és aztán hát ez volt az utca, amelyik már mondtuk, ugye, hogy összekötötte a várost a vasútállomással. Először csak egy pályás volt a villamosvonal, aztán 1907-től már két pályás, és el lehetett jutni egészen, tehát innen a vasútállomástól egész a Váraljára, az ottani Szent Háromság templomig. És valóban az egyik pompás palota váltja a másikat, festői villák vannak itt, gazdagon díszített lakóházak. Megyünk tovább, megnézzük a Lenin Múzeumot, pontosabban azt az épületet, amely annak adott otthont.
Olyan.
Hát a Stefánia út, én 25-öst látok, igaz, ez az úgynevezett Pistori palota, mert hogy az építetője egy gyógyszerész volt, akit Pistori Félixnek hívtak, 1891-ben halt meg, csak úgy a mihez tartás véget mondjuk el, és ez a gyógyszerész volt a Vörös Rák gyógyszertárnak a tulajdonosa, amely ma ugye Patika Múzeum és a Mihály kapu alatt mellett működik, vagy várja a látogatókat. Az építész pedig, aki tervezte, Hubert József volt. Ő Pozsonyban született, és a pezsgőgyáros Hubertnek volt az öccse, de elkerült Pozsonyból, Budapestre került, és mint az Osztrák-Magyar Bank, nagyon sok-sok fiókjának az építésze vonult, hogy így mondjam, nyugalomba. Ő építette tehát az Osztrák-Magyar Banknak a pozsonyi fiók épületét is, a mai Stúr utcán, az egykori Baross Gábor utcán. Nagyon szépecske ez a palota, a Pistori palota, tehát ez volt egykor a Lenin Múzeum. Gyönyörű a kapuja is, ezt a Marton Lajos és fia cég készítette, akik hát a korabeli Pozsonyban, de nem csak Pozsonyban, hanem környékén is, például Köpcsényben, szóval igen, ott is dolgoztak, úgyhogy nagyon-nagyon elismert művészek voltak, gyönyörű kovácsolt vas kandelábereket, erkélykorlátokat, kapuzatokat készítettek. Úgyhogy szép is lenne a városi levéltárban elidőzni, ahogy egyetemista koromban tettem, és megengedhettem magamnak, amikor a szakdolgozatomra készültem, mert hát lenne mit még fölfedezni.
De miket találtál? Tehát, hogy milyen levelek, milyen okmányok, milyen iratokat találtál? Hát, miben kerestél?
Akkoriban a városi levéltár az óvárosházának a termeiben volt, úgyhogy a főtérről lehetett egy ilyen szép algótikus ajtón át odajutni, és nagyon megörültem, amikor például a Lechner-Ödön féle kék templomnak, illetve a gimnáziumnak a hát az építési dokumentációjára, vagy azoknak egy részére rábukkantam, vagy a gimnáziumnak, ahová jártam, a Duna utcai gimnáziumnak a kivitelezőinek a névsorára, hogy ki mit csinál, ki a csengő berendezést, meg a nem is tudom mi mindent, tehát kiszállította, úgyhogy ilyen dolgok között babráltam naphosszat. Na, megyünk még egy kicsit.
Stefánián.
A Stefánián, igen. Végighajtunk a Stefánián. Négy lábunk összesen. És hát, ha most nagyon fényűzően szeretnénk lakni, akkor megszállhatnánk a Deák szállóban, odaérkezünk el mindjárt ahhoz. Azt szokták mondogatni, hogy ez a Deák szálló turista látványosság lehetne, hogyha 1919 után a Prüd, vagy nem is tudom, hogy nevezem, milyen város atyák nem vakoltatják be a Gustav Klimt stílusában készült hatalmas nagy homlokzati mozaikokat, amelyek mezítelen férfi és női testeket is ábrázoltak. Úgyhogy most az idő nekünk dolgozik, mert hogy a vakolat potyog le róla, és ott az S betűt lehet látni, az S-A-L, két L betűt, ott az O-t, és igen, a szálló. Tehát mondom, az idő az nekünk dolgozik, és a kíváncsiaknak, mert 1910 óta a Stefáni utca felőli portált megváltoztatták, de nem nagyon nyúltak az épülethez, úgyhogy le fog ez potyogni hamarosan, és még örülhetünk itt a szép mozaikoknak. Aki szeretné megtalálni az egykori Deák szálló épületét, tehát az állomást ugye hátunk mögött hagyva a utca jobb oldalán keresse, és ilyen jellegzetes, vörös, pirosra festett korlátai vannak, erkély korlátai vannak. És átellenben, igen, átellenben pedig a Grassalkovics kertnek a bejárata van, tehát így be lehet azonosítani. Időközben ideértünk a Grassalkovics palota elé. Korszakunkban, ugye mondtam, hogy a boldog békeidők épületei között barangolunk, tehát 1882 és 1905 között lakta a Grassalkovics palotát, vagyis a köztársasági elnök székhelyét, akkoriban Habsburg, Tesseni, Frigyes és családja. Ez a bizonyos Habsburg rokon, Frigyes, a pozsonyi császár és király 5. hadtestnek a parancsnoka volt. A hadtest parancsnokság épületéhez is elmegyünk majd, ez a Komenszki Egyetem bölcsészkarának az épülete. Tehát Habsburg Frigyes és családja gyakran látott vendégül rokonokat, többek között Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst, és nagyon örültek is a trónörökös gyakori látogatásainak. Azt gondolták ugyanis, hogy a főhercegi pár 8 lánya miatt jár ez a Ferenc Ferdinánd olyan sokat ide Pozsonyba, de aztán kiderült, hogy őt az egyik udvarhölgy, a cseh származású Kotek Zsófia érdekli. Ez már nem volt annyira az ínyükre, hogy az udvarhölgyre vetett szemet, és hát ugye a későbbieket tudjuk, vagy a folytatást, hogy a párnak nagyon sokat kellett küzdenie, és tennie azért, hogy egymásé lehessenek, és házasságot köthessenek, és éppen az említett Stefánia és a későbbi férje, a Lónyai Menyhért voltak azok, akik őket gondolom lelkileg támogatták az ő harcukban. Aztán, ha már Stefánia, akkor itt a Grassalkovics palotának átellenben van a Stefánka kávéház. Arra, hogy Pozsony egykor legelőkelőbb útja a trónörökösnéről lett elnevezve, már csak ez a kávéház emlékeztet. Megépülése idején is, vagy nem sokkal utána is kávéház volt. Az épületet úgy szokták emlegetni, hogy az erdődi Irma grófnő sarokháza, ő volt a megrendelő, és nemrégiben rájöttem, hogy ha minden igaz, ez az erdődi Irma grófnő azonos azzal az erdődi Irmával, aki férjével együtt a pöstjéni fürdőnek a tulajdonosa volt. Hát ők voltak azok, akik bérbe adták Winter Lajosnak a fürdő épületet, hogy ez a tardoskeddi ipolysági gyökerekkel rendelkező Winter aztán világhírű fürdővé építse ki. Úgyhogy itt érnek össze a szálak, vagyis azok a dolgok, amik mostanában engem érdekelnek és foglalkoztatnak.
Azért is nálad érnek össze, mert hogy könyved is megjelent erről a történetről, illetve a pöstjéni fürdő bérlőjének a történetéről.
Igen, és úgy nagyon gyanús volt, hogy Irma, Erdődi, ugye a Winter Lajos amolyan omásként Irmának nevezte el a nagy Termia szálló mellé épült fürdőépületet, mai napig Irma fürdő a neve, tehát a grófnő iránti tisztelete jeléül. Szóval akkor is passzol mindenben, még föl kell göngyölíteni itt a szálakat. Megyünk a Szép lakutcára.
Csodás.
Csak megnézzük a református egyház bérházát. Szóval milyen feladatot kaptál? Itt az imént elhallgattunk egy kicsit.
Feladatot kaptam, hogy kitaláljam, hogy a Szép lakutcán melyik volt a református egyház bérháza, és én azt tippeltem, hogy az az épület, amely otthont adott, illetve mi most is otthont ad, a Rex régiségkereskedésnek, és jól tippeltem.
Igen, nagyon jól tippeltet. Szerintem kitűnik az épület a színvilágával mindenképpen, ezzel az milyen enyhén fogpaszta zöld színnel. Senkit nem szeretnék megbántani, feltűnő. Maga az épület nagyon aranyos, nagyon csinos.
És nagyon mesebeli.
Nagyon mesebeli, és látjuk ott a csillagot az épület tetején, és a bérház mögött található a református templom. Tehát itt voltak éppen egy telken fölépült több épületről van szó, több összefüggő épületről. Mert hogy ilyesmit máshol is korabeli Magyarország nagyobb városaiban lehetett látni, tapasztalni, hogy tehát össze vannak kapcsolva a különböző funkciók az egyházi épületek esetében, de Pozsonyban ez akkor is nagyon újdonság volt. 1910-11 körül zajlott le az építészeti pályázat, amely alapján aztán felépült ez az épületegyüttes. Calvin udvarnak is nevezik, és először ez a bizonyos bérház és a lelkészlak készült el, és aztán miután ezeknek a lakásoknak, tehát lakókat találtak, és újabb pénzhez jutottak, akkor a templom építkezése is gyorsabban tudott zajlani. Tehát ez a bizonyos templom és bérház kombinációja, mint mondtam, nagyon újszerű megoldás volt Pozsonyban. A bérház és a lelkészlak az már 1912. novemberében elkészült, a templom alapkövét pedig abban az évben, október 31-én tették le. Ez volt az első olyan szakrális épület, mármint a templom Pozsonyban, amelynél vasbetont is alkalmaztak. Egy helyi, nagyon jó nevű cég, nagyon gyakran találkozni a nevükkel, a Pittel és Brauswetter cég volt az, amely készítette a hajó feletti dongaboltozatot, és nagyon gyorsan épült a templom, mert hogy ilyen és hasonló új építési technikákat, technológiákat alkalmaztak, és így már 1913. október 5-én, tehát kevesebb, mint egy évvel később föl is avatták. A megjelenésében a templom az elmúlt 100 év alatt, hál' Istennek, alig változott, és a református híveket szolgálja. És annak idején, amikor pozsonyi gimnazista voltam, Popé Gyula igazgató úr idejében az egyik tanév elején egy tanévkezdő istentiszteleten vettünk részt. Tehát az iskola diáksága is hatalmas élmény volt számomra. Azóta sajnos nem voltam bent a templomban, de akkor nagyon nagy volt az élmény, és visszavágyom oda. Átballagunk a szlovák nemzeti felkelés terére.
És közben megcsodáljuk még egyszer az egykori bérházat.
Elmegyünk itt a templom előtt. Ilyenkor, amikor kopárak a fák, ilyenkor tárul fel igazán a szépség, egyébként eltakarják a partizánok és a különböző fák eléggé. Itt hallottam először csembaló szót élőben. Madarász Veronika játszott csembalón azon a bizonyos tanévnyitón, ő a Konzinak a diákja volt, azóta jó barátnőm, akkor ismerkedtünk össze. Hát ha már a szlovák nemzeti felkelés terén járunk az egykori vásártéren, akkor kihagyhatatlan látványosság a postapalota, amely 1910 és 12 között épült Pártos Gyula tervei szerint neobarokk stílusban. Pártos Gyula azzal a Lechner Ödönnel dolgozott sokáig együtt, és volt közös építészeti irodája, amelyik, mármint hogy Lechner Ödön, a Kék templomot is tervezte, ahová majd elmegyünk. Nagyon érdekes itt, meg izgalmas, hogy így mondjam, kihívás volt erre a lejtős terepre megépíteni ezt az épületet. Alá van pincézve, vasbetont is használtak, de nem az akkoriban dívó és akkoriban modernnek számító szecesszió, hanem a barokk jegyében készült az épület, mert hogy a városatyák, akik döntéshozó szerepben is tetszelektek, ezt tartották megfelelőnek. Egy nagyon kis csinos saroktornyocskája is van az épületnek, sajnos már a kupolája eltűnt a ráépítés következtében, de a másik oldalról, az óváros háza udvaráról, pontosabban a prímás palota elől nézve látszik, hogy a tető nagyon szép mintázatú, úgyhogy gondolom zsolnai cserepeket tettek rá, és a pénztár csarnokot, tehát aki levelet megy föladni, postát küldene valakinek, vagy csak bámészkodni szeretne, okvetlenül nézze meg, mert tehát a pénztárcsarnok az az eredeti formájában tündököl, legalábbis a mennyezete. Úgyhogy azon a kapun, ajtón érdemes bemenni, ami a saroktoronyhoz közelebb esik. Bemegyünk a pénztárcsarnokba? Csak úgy nézzük meg, ha jó, itt vagyunk.
És magától nyílik az ajtó. Hát ez pazar. Próbálom felidézni, hogy hol láttam hasonlót. Tudod, mi jutott eszembe? Selmecbányán van egy kávézó.
Tudom, a milyen Gyivánpanyi.
Igen, a Gyivánpanyi.
Vagy Gyivánpanyi.
És ott volt bent egy ilyen hasonló beltér, ahol természetes fény érkezett föntről. Hát nem tudom, üvegmozaikon keresztül talán?
Ez szerintem ilyen festett üveg akar lenni. Tehát a pénztár csarnokban vagyunk. Úgyhogy a berendezés is vagy eredeti, vagy az eredetire hajaz. Maradtak fenn korabeli képek a magyar építőművészetben, vagy valamilyen korabeli szakfolyóiratban. Érdemes bejönni. És mindenütt a kürt, mint jelkép.
A
posta jelképe szerepel. És jegyezzük meg, hogy az eredeti ajtón, tehát amin át kívülről bejut az ember, arra valamilyen modern gépezetet szereltek, és magától nyitódik és csukódik. Úgyhogy ez a pult is, ahhoz sok szerelmes levél és távirat íródhatott, ez is olyan nagyon eredetinek néz ki. Tehát 1912-ben fejezték be valahogy úgy az épületet.
Érdemes bejönni, gyönyörködni tényleg. Szóval átjöttünk a gyóntatószéken.
Igen, igen. Legalábbis az arra emlékeztető ajtón. Na hát lecsorgunk itt az egykori vásártéren, ugye, amelynek az is az érdekessége, hogy a különböző szegleteit azt szerint nevezték el, hogy hol mit árusítottak. Úgyhogy mi most a kenyérpiac nevű részére érünk le, az új vásárcsarnok elé. Tehát abban az időben volt ez új, 1910-ben és környékén, amikor megépült, de már nagyon várták, legalábbis a város atyák, akik azon aggódtak, hogy hát nem elég higiénikus, meg nem elég rendezett a környék, hogy a különböző kofák mindenfélét felhasználtak arra, hogy a portékájukat kínálhassák, tehát nem volt túl dekoratív a látványa, hogy kipakoltak, kirakottak, tehát valamiféle kulturáltabb környezetet képzeltek el a város atyák.
Hát itt is ugyanúgy a homlokzaton ott van a város címer, mint ahogy ott a bérházak esetében.
Igen, igen, úgyhogy időközben ideértünk a vásárcsarnokhoz. Mondtam, hogy ez új volt, legalábbis amikor 1908 és 1910 között megépült, és ez volt az első úgymond vidéki vásárcsarnok Budapest és Bécs után. Meglehetősen klasszikus, ami a megoldását, tehát az építészeti megoldását, a homlokzatát illeti. Én jobban örültem volna neki, ha hasonló lett volna, mint amilyen a központi vásárcsarnok Budapesten, ott a Dunaparton, ugye az nyers tégla homlokzattal rendelkezik, és olyan szívemnek és szememnek kedvesebb, de ez is egy igen szép épület lett. Eklektikusnak mondják különben a stílusát. A pozsonyiaknak megváltoztak a vásárlási szokásai, legalábbis részben azzal, hogy sokkal kulturáltabb környezetben tudták beszerezni a konyhára valót, de az egész környéknek az arculata és a hangulata is teljesen más lett, mert hogy eltűntek a mindenféle részben földszintes, részben emeletes viskók innen a környékről, és hát az egész adok-kapok dolog egy kicsit tényleg ilyen higiénikusabb is lett, meg kulturáltabb lett. Az 1895-ben üzembe helyezett villamosnak két megállóhelye is volt a téren. A nemrég felújított, nemrégiben felújított vásárcsarnokban kisebb boltok találhatók itt a földszintjén, de maga a nagy csarnok, azt csak úgy tudom, hogy időközönként üzemel, vásárokat vagy valamilyen kulturális rendezvényt tartanak benne, és már csak azért is érdemes elmenni, mert olyankor láthatóvá válik az izgalmas acélkonstrukciójú csarnok, tehát oda bentről meg lehet nézni.
Kicsit olyasmi, mint egy pályaudvar, vagy emlékeztet a homlokzata egy ilyen pályaudvar.
Igen. Minden esetre jó nagy ablakai vannak, a természetes fény az ügyesen bejut, nagy kapuk, ugye az áruk kibepakolását is segíti. Most pedig átvágunk az egykori kőtéren, a mai Kamenné námesztjén, amit azért nevezték így, mert hogy a Rumpelmayer kőfaragó családnak volt itt a telephelye és a műhelye. A mai kor embere sokszor ilyen indokolatlannak látszólag a semmiből, légből kapottnak gondolja ezeket az utcaneveket, de ha megismerjük a történetüket, akkor rájövünk, hogy nagyon is helyén valóak.
Hogy minden logikus.
Hát, hogy minden logikus. Úgyhogy a Duna utcába igyekszünk.
A Duna utcai alapiskola és gimnáziumtól folytatjuk a sétát, amelynek Ági is diákja volt, és aki Szőgyénből érkezett középiskolásként a fővárosba. Egyetemi tanulmányait a Komenszky Egyetem bölcsészkarán folytatta, magyar nyelv és irodalom és történelem szakpárosításban, jelenleg pedig az érsekújvári Cucor Gergely alapiskola pedagógusa, aki íróként is ismert. Még az egyetemi évek alatt kezdett érdeklődni a város épületei iránt, 2014-ben meg is jelent egy kiadványa, a sétán felidézett épületek, azok építőit és építetőit bemutatva, Belle Époque, vagyis Régi szép idők címmel. De most folytassuk a sétát a pozsonyi magyar iskolától.
Itt állunk a Duna utca előtt, aminek az ajtaja a postához hasonlóan elég nehezen nyílik, bár ott automatikus vezérlés, itt be kell nyomni ahhoz, hogy bejusson az ember.
Be kell nyomni, és éppen itt emlegettem, hogy 1989. április 4-én, amikor felvételizni jöttem ide, akkor nagyon nehezen tudtam csak kinyitni az ajtót. Neki feszültem, de nem nagyon engedett. Hát rosszul mennek, gondoltam, hogy hú, akkor biztos, hogy én ide nem kerülök be ebbe az iskolába, de sikerült felvételt nyernem, és még le is érettségiztem. Hát, hogy mióta áll itt az épület, meg ez a bizonyos ajtó mióta van itt, és hogy nem is olyan egyszerű kinyitni, annak az az oka, hogy valamikor az 1900-as évek elején, nem is tudom pontosan, szerintem megköveznek a régi tanáraim, Kulcsár Mónika tanárnő összevonja szemöldökét. Annyit biztosan tudunk, hogy eredetileg a Pozsonyi Állami Felsőbb Leányiskola működött benne, tehát ez volt az az intézmény, amely számára Herceg Zsigmond műépítész tervei alapján megépült ez a ház. Herceg a Magyar Királyi Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumnak volt a fő mérnöke, és Baumgarten Sándorral együtt a minisztériumnak a megbízásából számos oktatási intézményt emeltek, típusterveket is dolgoztak ki, úgyhogy aki nem ide a Dunai utcai gimibe járt, az is Baumgarten Herceg épületben tanulhatott, mert például a Révkomáromi gimnázium épületét ők tervezték, és az érsekújvári katolikus főgimnáziumét is. Eklektikus az épület, de szecessziós elemeket is tartalmaz. Nagyon érdekes majom, vagy hát ilyen
gugoló majom,
vagy pedig nyújtott testű, lapított békára hasonlítanak azok a figurák, amelyek itt őrzik az ablak keretet, legalábbis annak a felső részét.
És ebben az épületben azt is tudjuk, hogy belülről hogy néz ki, és hogyan használják.
Igen.
Milyen volt egyébként belülről megélni egy olyan épületet, amiről tudtad, hogy egy történelmi épület?
Arra emlékszem most így az eredeti ablakokat látva, hogy Stösszel tanárnő, az osztályfőnököm szokta mondogatni, hogy bizony ezt a nagy forgalmat, ami itt ebben az utcában van, valaki, aki az építés idején élt volna, hát nem nagyon viselte volna el, egyrészt ami a zajt, hangzavart illeti, másrészt a bűz is igencsak bántotta volna az orrát. A lányosztálynak a diákja volt, érdekes tapasztalat volt.
Fölidéztétek az eredeti állapotokat, hogy a lányiskola...
Igen, abszolút fölidéztük. Igen, az már föltűnt akkoriban is, hogy milyen szépek a lépcsőkorlátok, vagy maguk a lépcsők, milyen különlegesek.
Jártatok a padláson valahogy? Na,
éppen most nézegetem, hogy mindig ilyen nagy vágyam volt, hogy följussak oda, de nem.
És megyünk egy másik gimnázium felé, ha jól tudom.
Igen, de előbb útba ejtjük az egykori Kempelen a mai Klemens utca házait.
Vezess.
Megyünk.
Tehát a Klemens utca az éppen az az utca, ami onnan indul, ahol Szatyinszky szobra.
Igen. Úgyhogy egykor Kempelen utca volt a neve, mert hogy a Duna utcában, lehet, hogy éppen a Duna és a Kempelen utca sarkán állt egykor Kempelen farkas feltaláló mindenes háza. Most éppen amellett az épület mellett vagyunk, amit... Tehát ezt az épületet is úgy tartják, hogy az ő saját háza volt. Nem tudom, mennyire bizonyos ez. Tehát most egy olyan regényes helyszínre sétálunk, legalábbis számomra regényes ez a helyszín, amely akár a Pál utcai fiúkból is előléphetett volna, mert hogy egy egykori fűrésztelepnek a helyére igyekszünk. Ugyanis ez a nem a Duna utca, hanem inkább itt a Duna utca és a Duna között elterülő későbbi utcák. Akkoriban nagyon újak voltak, ez itt egy új városrész volt. Ferenc Józsefről, az akkori császár királyról nevezték el, és azt a hidat is, amely 1890-ben végre áthidalta a Dunát az első állandó pozsonyi hídként. Ez ugye a mai öreg híd, az egykori Most Červenej Armády. A hídnak a megépülésével, meg a téli kikötőnek a kiépülésével megindult a fejlődés, hogy így mondjam, egy csomó gyár települt ide, és aztán új utcák nyíltak, és az egykori ilyen mocsaras, meg bűzös környék egyre rendezettebb lett. És ezen a környéken volt a fűrésztelepe, gőzfűrészete, és fűrésztelepe Durvai Antalnak, aki egyébként téglagyáros volt, és Köpcsényben itt a közelben volt a téglagyára, jól is ment a szekér, meg jól fogyott a tégla, mert udvari beszállító is lett, és aztán egyre nagyobbat álmodott, tehát elkezdett már természetesen a megfelelő vizsga után épületeknek a kivitelezésével is foglalkozni, tehát a saját tégláit úgymond föl is használta eztán. Durvai 1903-ban szerezte meg Budapesten ezt a bizonyos építőmesteri képesítést, és tehát építési vállalkozóként is dolgozott. A tégla mellett a fa is még nagyon keresett építőanyag volt ekkoriban, ezért abból is hát elég jó bevételre tett szert, hogy neki épületszer és tűzifa kereskedése volt. Aztán a vállalatának a helyén 1899-ben indult meg az építkezés. Tehát felszámolta a Pál utcai fiúk féle, tehát regény béli farakásait, hogy így mondjam, és ennek a helyén jött létre az úgynevezett durvai féle háztelep. Úgy is emlegetik, hogy kolónia. Tehát valamikor a 19. század legutolsó éveiben csinos kétemeletes bérházak készültek itt, mindjárt meg is nézzük őket. 72 házhelyre parcellázták ezt a területet, tehát jó nagy terület lehetett. 1905-re ebből még csak 9 ház épült meg. És egy új teret is létrehoztak itt, a Jakab városbíró teret, ez a Jakubovo námestje. A bérházak a közeli gyárak munkásainak, vagy pedig, mert hogy ezek komfortos épületek voltak a megépítésük idején is, inkább a gyárak hivatalnokainak és az ő családjaiknak szolgáltak lakóhelyül. Az angol vidéki cottage-okat idézik ezek a házak, mert hogy fafaragásokkal, tehát ilyen faragott építészeti elemekkel vannak díszítve, nagyon festőiek. Három ilyen maradt meg, ezeket mindjárt meg is nézzük. Tehát aki szeretne ide eljönni, az, ahogy említettük, a Duna utcáról kell, hogy beforduljon a Klemenszovára, és akkor itt a Jakubovo námestjén találja magát csak hamar. És itt a Jakab város bíró téren a 14-es az a ház, ez a sárga. Olyan elég élénk okker sárgára is van festve, az volna egy ilyen maradvány, és a mellette álló is, ha minden igaz. Mind a kettőnek csinos kis erkélye van. És aztán pedig a Klemenszovának a 10-es és 12-es házához megyünk el, tehát még egy kicsit tovább a bevásárlóközpontok felé. A jobb oldalon lesznek. Őket egy bécsi sztár építész tervezte. Annyit sikerült kiderítenem, tehát mondom, hogy Durvai Antal és az ő gyártelepe helyén épültek, ő volt az építtető is, és valószínűleg a közeli kábelgyárnak a hivatalnokai számára készültek.
Ó, de gyönyörű!
És még örülhetünk így is, hogy ennyi is maradt mutatóba, mert hogy a többi, a közeli Apolló kőolajfinomító gyára, hogy a pozsonyiak ugye Apolkaként emlegetik. Tehát az Apollónak az 1944. júniusában történt bombázása során megsemmisültek. És ezt a két szépséget, tehát most itt a Klemenszová 10 és 12 előtt állunk és sétálunk, ezeket egy osztrák építész tervezte, bizonyos Ludwig Baumann, aki hát arról is nevezetes, hogy a Hofburgnak az átépítési munkálatait is ő végezte, meg ő tervezte Bécsben a hadügyminisztériumnak az épületét a Ringstrasszén, és már emlegettük Ferenc Ferdinánd trónörököst és a feleségét, akik ugye az első világháború első áldozatai voltak, így is szokták mondani, mert hogy az ő haláluk volt a háborúnak a, hát a közvetlen kiváltó oka. Tehát azt a sírkápolnát, ahol ők el vannak temetve, az ausztriai Arztettenben, azt is ez a bizonyos Baumann tervezte.
Nagyon hangulatosak az erkélyek. Most nem visszafele kanyarodunk, vagy
most
pedig...
Most visszafele kanyarodunk, mert hogy elmegyünk a, igen, a kék templomhoz, illetve a gimnáziumhoz.
A kék templom az olyan felfedezés volt számodra, amiről először hallottál, és aztán nézted meg, vagy úgy, hogy megláttad sétálva, és utána kezdtél el kutakodni?
Megláttam sétálva. Úgy emlékszem rá, hogy úgy történt, hogy én, amikor ide kerültem falusi leányzóként Pozsonyba, gimnáziumba, akkor jól esett mások útbaigazítása, és úgy indultunk a kollégiumból reggelente, hogy a felsősökhöz csatlakoztunk. Ligetfaluban laktunk, Petrzsalkán, és aztán busszal jöttünk át, leszálltunk itt a Safkón, vagyis a Safárik téren, és úgy vonultunk a Duna utcára, a gimnáziumba, az úgynevezett Liga passzázs alatt, tehát azon keresztül. Akkor láttam, hogy jé, ott valami van. Persze nem volt még ennyire kék, nem volt még ennyire szép, mert elég vacak állapotban volt a templom is, meg a gimnázium is, úgyhogy az idő vasfoga mindkettőt eléggé kikezdte, de akkor már felfedeztem, hogy ez valami, ami érdemes a figyelemre, és aztán igen, úgy ólálkodtam körülötte, jártam arra többször, valahogy így történt az ismerkedésünk. És amikor a pozsonyi kifli polgári társulásék megszólítottak, hogy Lechner Ödönről kéne írni, vagy lehetne írni valami mesekönyvfélét, akkor nagyon boldogan vállaltam, és itt kezdődött, meg így kezdődött a szerelem.
Mert hogy ez egy olyan kis ékszerdoboz a belvárosba, ami fölött én így megálltam szintén, amikor erre haladtam, hogy ez hogy került ide, és hogyan nőtt ki itt.
Az építésének a történetéről annyit lehet tudni, vagy legalábbis én annyit tudok, hogy ugye előbb a gimnázium épült meg, mert hogy ez a bizonyos pozsonyi magyar királyi katolikus főgimnázium egy meglehetősen régi, penészes ódon épületben volt. Szükség volt a 20. század elején egy modernebb környezetre a tanuló ifjúságnak, és emlegettem, hogy ez egy akkoriban dinamikusan fejlődő terület volt. És éppen ezért ezt a telket nézték ki a majdani gimnáziumnak, és Lechner Ödön volt az az építész, akit megszólítottak, hogy tervezze meg az épületet. Lechnert ugye úgy szokták emlegetni, hogy a magyar szecesszió atya, mert hogy az is volt. A szecesszió egy friss, új építészeti stílus volt akkoriban, még Amerikába is átgyűrűzött, hogy így mondjam, tehát Európa szerte is hódított. Szoktam mondani, hogy ezen a két épületen a gimnázium és a Szent Erzsébet templom, vagyis a kék templom épületén is látni a szecessziónak a jellemző vonásait, hogy olyan, mintha az építész nem is használt volna vonalzót. Ugye nagyon sok az íves forma rajta, a mindenféle indák, növényi motívumok, különösen a templomon. Aztán eljátszik magával a vakolatnak a mélységével is. Tehát igen, dekoratív építészeti stílusról van szó. Megépült a gimnázium, 1908-ban épült meg, és mivel itt a környéknek, a Ferenc József városnak nem volt temploma, tehát nem volt itt a közelben semmilyen istenháza, ezért templom is került ide, mivel ugye ez egy egyházi gimnázium volt, eredetileg csak kápolnát terveztek ide, de aztán lett még egy telek, tehát a mellette lévő telek, és aztán a kápolna helyett mégiscsak templom épült, és azzal is, annak a tervezésével is Lechner Ödönt bízták meg. Magának a templomnak a kialakítása is úgy történt, hogy egyszerre szolgáljon a környéknek, és aztán a gimnázium tanulóinak, mert hogy két bejárata van. Szemből ugye a fő bejárat, és aztán oldalról a gimnázium felől is van egy bejárata. Ahonnan a fiúk, mert hogy ugye ez az ő iskolájuk volt akkoriban, tehát be tudtak jutni a templomba, amely eredetileg nem volt ennyire kék. Az biztos, hogy a zsolnai tető az ilyen kék volt. Ugye Zsolnai Vilmos pécsi gyárában készültek a tetőcserepek, Lechner Ödönnek, az építésznek, Zsolnai Vilmos feltaláló, gyáros, egy nagyon jó testi-lelki barátja és munkatársa volt, de valószínű, hogy a templomnak a színvilága közelített a szomszédos gimnáziuméhoz. Tehát a,
ami meg ilyen sárga.
Igen,
sárgás,
az ilyen, inkább ilyen szürkés volt a templom, vagy ilyen, igen, valamiféle pasztel színekben pompázott. Ez a templom, ugye Szent Erzsébetről kapta a nevét, ő a templomnak a védőszentje. Az Árpádházi királylány Szent Erzsébet úgy tartják, hogy a pozsonyi várban született 1207-ben, de úgy is mondják, hogy a Sárospatakiban, nem tudom, hogy hol az igazság, minden esetre Pozsonyban, tehát neki szentelték ezt a templomot is. Van ugye egy korábbi Szent Erzsébet templom, és nem csak neki, hanem Sziszinek, Erzsébet királynénak a jelképes mauzóleuma is lett. Tehát a templomot 1913-ban szentelték fel. És tudjuk a szomorú történelmi tényt, hogy Erzsébet királynét pedig 1898-ban gyilkolták meg. Úgyhogy a Habsburgok, a pozsonyi Habsburgok is, az említett Frigyes főherceg és családja, illetve maga a császár király Ferenc József is az építkezés mellé álltak. Anyagilag is támogatták a Habsburg család tagjai az építkezést, de még inkább a különböző berendezési tárgyakat szponzorálták. Tehát első Ferenc József, ugye az uralkodó, az özvegy, jóvá hagyta Lechner tervrajzait, ráadásul még anyagi segítséget is ígért, és megbízta Rigele Alajos pozsonyi szobrászművészt, ugye akinek a műhelyét láttuk a Stefánia utcában, vagy úton, megbízta Rigele Alajost, hogy készítsen egy márvány dombor művet Sziszíről, Erzsébet királynéről. Ez el is készült, és a templomban helyezték el, oda falaszták be ezt a kararai márványból készült dombor művet, amely térdeplő helyzetben a koronázási ruhájában ábrázolja a királynét, és éppen a gimnázium tanulóinak szánt bejárattal szemben illesztették föl a falra, úgyhogy ennek a fiúk biztos örültek, mert szép szemre való teremtés volt Sziszi. Ugye Árpádházi Szent Erzsébetet emlegettem, az ő szimbóluma, motívuma az a rózsa. Ez látszik a főbejárat fölötti mozaik képen is, amit Vaszari János festő tervezett. És ez a bizonyos rózsa mindenhol visszaköszön, vagy nagyon sok helyen, a homlokzat csempedíszeiben, a kapun, amelyet alumíniumlemezekkel burkoltak, a tetőn, odabent a főoltáron is visszaköszön ez a rózsa motívum. A berendezést is Lechner Ödön tervezte, tehát ez egy igazán egységes munka. És a berendezésnek az egyes darabjait a Habsburg család tagjai, Erzsébet királyné lányai például és unokái adományozták. 1918 után az impériumváltás során viszont ilyen Habsburg ellenes hisztéria tört ki Pozsonyban, megrongálták, lecsupaszították ezeket az úgymond beszédes tárgyakat, eltüntették az adományozók nevét a falfestmények mellől, és még Erzsébet királynénak ezt a bizonyos egész alakos márványból készült domborművét is eltávolították a templomból. Szerencsére nagyobb baja nem lett, megrepett, és a paplakban őrzik, ott található a mai napig. Volt szerencsém látni.
Miért nem került vissza vajon?
Nem tudom, hogy volt-e ilyen arra irányuló kezdeményezés. Arra emlékszem, hogy nagyon nagy munkával valamilyen 4 nap alatt falaszták be annak idején a kőművesek, úgyhogy ez egy elég nagy méretű, meg egy elég nehéz alkotás is. Nem tudom, hogy volt-e erre szándék valamikor is. Lehet, hogy nem is tudnak róla olyan sokan. Ugye az utóbbi években, vagy már legalább 10-15 éve tapasztalható egyfajta Sziszi mánia, hogy így mondjam, már-már abba csap át. Lehet, hogyha szélesebb közönség is ezt tudná.
Nagyobb lenne az igény.
Hát, hogy nagyobb lenne az igény, de nyilván ez anyagi természetű dolog is. A gimnázium meg a templom, tehát a két épületet körbevevő kerítés is egységes, vagy legalábbis nagyon hasonló. És érdemes megfigyelni, én azt szoktam mondani, hogy különösen a gimnázium kerítésének az oszlopai, ilyen török basa, nagy a hasa figurára emlékeztetnek.
Csodálatos ez az igényesség és ez a precizitás, hogy tényleg minden kis szegletben van valami, megbújik valami.
Hát igen, tükördarabokat is felhasználtak, mozaik darabokat is az épület díszítésénél, most itt ugye a templomról beszélünk. És hogyha bejutunk oda az előcsarnokba,
azt hiszem zárva van.
Akinek sikerül majd oda bejutnia, ott a szélfogó ajtón át lehet látni az adományozóknak a nevét. Ott van két oldalt, egy-egy márványtábla, most pedig harangot. Igen, a harangtoronynak az elhelyezkedéséről szokták mondani, akik értenek hozzá, hogy ez is nagyon különleges, kicsit az olaszországi építészetet
igen, mert
idézi.
Nyitott,
igen, látszik. Az is, hogy nyitott, meg az is, hogy nem a templom fölé magasodik, és úgymond valahogy a hajóból nő ki, hanem így mellé van tapasztva.
Tehát próbáljuk meg azért ezt az ajtót.
Próbáljuk.
Ma már volt néhány ajtó, szerencsénk.
Jó. Ez most nem fog kinyílni.
Sem magától, se erőre.
Nem, de gondolom, hogy a plébánia honlapján meg lehet nézni, hogy mikor van mise, és akkor be lehet jutni. Nézzük meg a másik bejáratot is, azt a bizonyost.
Ez nyitva. Csak rossz ajtón kopogtattunk.
Mindent Lechner tervezett a berendezést is, és elég lassan ment a munka, mert hát, hogy nagyon aprólékosan dolgozott.
Olyan ez az egész, mint egy mézes kalácsházikó.
Igen, meg ékszerdoboz. Nagyon szépek ezek a metszett üvegek is. És ha kilépünk a diákoknak szánt bejáraton, kiáraton, akkor ugye elénk tárul a gimnázium. Itt napórát is látunk például itt a hátsó homlokzaton. Aztán a csatornáknak a végződéseiben pedig a Nagyszent Miklósi kincsnek a bika fejei köszönnek vissza, vagy arra hasonlítanak. A Lechner féle szecessziót a magyar, vagy magyaros, de inkább a magyar jelzővel is illetik. Tehát a szecessziónak, mint olyannak mondtam, hogy nemzetközi hatása volt, tehát többfelé építettek, terveztek, akár ékszert is, lámpát, bútorokat ebben a stílusban, de a Lechner féle változatnak egy fontos része a magyar motívumvilág, és ezért emlegettem ezt a bizonyos Nagyszent Miklósi kincset is, hogy szólonnan vette. Tehát a kék templomot elhagyva most a mai Safárik térre igyekszünk, vagy ide is értünk, az egykori András király térre, és itt nagy örömmel nyugtáztuk, hogy ennek a térnek egy részét nemrégiben Baross Gábor egykori közlekedésügyi miniszterről nevezték el, a vasminiszterről, aki nem csak közlekedésügyi miniszter volt, hanem később élete végéig aztán kereskedelemügyi miniszter, és az ő nevét viselte az egykori Stúr utca. És ez a tér, az András király tér 1902-ben jött létre, akkortól formálódott. Az onnan induló hídnak köszönhette ez is a kialakulását ez a tér. A közepén egy kis parkot találunk, amely már akkor megvolt, vagy akkor keletkezett, ez a bizonyos Erzsébet park, ezt is Sziszi tiszteletére hozták létre, és ott van ez a nagyon kedves kacsás szökőkút, ha emlékszel rá.
Igen, emlékszem rá, ugyanis Tőzsér Árpád tanár úr elvezetett minket oda is, mesélt is róla.
Nagyon helyes, akkor majd fölidézed a történetet, hogy a Duna tündére meg a kacsás fiúk, ezek hogy kapcsolódnak egymáshoz.
Lássuk tehát a kacsás kút történetét. Az alkotó Robert Kühmeier, pozsonyi születésű szobrászművész, aki Bécsben, Budapesten és Párizsban is folytatott tanulmányokat, és aki e szökőkúton túl a pozsonyi András temető több sírkövének, valamint a pöstjéni fürdő híres mankótörő szobrának tervezője is. A Kacsás szökőkút pedig egy a Dunához kapcsolódó legendát örökít meg, amely szerint három kacsára vadászó fiú, aki elleste a Duna tündérének titkát, egyik pillanatról a másikra kővé változott. A szökőkút megalkotásának története azért is érdekes, mert a szoborcsoport alakjainak megformálásához három fiú állt modellt, akik közül az egyik az alkotó unokaöccse, Iván Kühmeier volt, a másik kettő pedig abból a Ludwig családból származott, akik a palugyai grófok utódai voltak, s a palugyaiakról már hallottunk a séta elején.
Szinte hazamegyünk, most az Alma Materünkbe, a Komenszky Egyetemre igyekszünk, amely egykor a hadtest parancsnokság volt, és emlegettem már, hogy az ötödik császári és királyi hadtestnek volt a székháza, és ennek volt a parancsnoka, ugye ez a bizonyos Habsburg Frigyes főherceg, a pozsonyi Habsburg. Korábban már beszéltünk arról, hogy egyik vagy másik általam emlegetett épület mellett vajon állt-e már ez vagy az az épület, amit most is látunk. Hát annyit biztosan tudunk, hogy az úgynevezett ipartestület székháza az már állt 1904 óta, amikor is mellé építették a hadtest parancsnokság épületét, amelyet 1913-ban fejeztek be. Tehát az a pozsonyi ipartestületnek a székháza.
Uh-huh. Tehát, hogy ami szorosan hozzá kapcsolódik.
Ami szorosan hozzá kapcsolódik. Ha most fölülről néznénk az épületeket, akkor lehetne látni, hogy ez a bizonyos ipartestületi épület bele van ékelődve ebbe a nagy szürkeségbe. De mondom, az volt előbb ott a sarkon, azt mondja, hogy a józan német reneszánszt idézi, és ugyanannak a Hubert Józsefnek a munkája, aki a Pisztori palotát is tervezte, és ez a Hubert József, mondtuk, hogy ugye pozsonyi születésű volt, ő volt az, aki átépítette gróf Pálffy János Bajmóczi várát. Tehát át is építette, meg még restaurálta is a várat. Na, a hadtest parancsnokság épületéről pedig biztosan lehet tudni, hogy egy József Rittner nevű építésznek a munkája, és a wagneri szecesszió stílusában készült. Tehát a szecessziónak az egyik válfaja az Otto Wagner bécsi építésznek a nevéhez köthető. Itt látjuk, hogy ez már valóban katonás szecesszió, tehát nem az, amit a Kék templomnál meg a gimnázium épületénél tapasztaltunk. Itt sokkal inkább rendezett, valóban katonás sorban sorakoznak az ablakok. A második világháborúban nagyon komolyan megsérült az épület, de örvendetes tény, hogy nemrégiben visszakerültek rá olyan díszítő elemek, amik akkor tönkrementek, vagy éppen eltűntek. Például a tetőn megfigyelhetjük ezeket a római sisakokra emlékeztető szobordíszeket.
Megpróbáltunk bejutni az egyetemre, de hát vizsgaidőszak van, és karácsonyi szünet van ott is, tehát hogy zárva van, viszont a gondnok úr kinyitotta nekünk az ajtót.
Nagyon rendes volt igazán, és valóban felfedeztük a talajban tulajdonképpen, tehát megvan az eredeti padló burkolat, igen, a műkő, és oda bele van írva a tervezőnek, ennek a József Rittnernek a neve, éppen a, valahogy a kapus fülke alá. Igen, és aztán egy picit itt tovább léptünk, haladtunk ezen az egykori Fadrusz János rakparton, amit manapság Fajnorovon Ábrezsjének hívnak, és itt van az úgynevezett Fajnorka, így becézik ezt a gyönyörűséges épületet, a pozsonyi magyar királyi állami fémipari szakiskola épületét. Nagyon szép, vakolatlan téglából készült épület, egy ilyen nyers színű és a vörös téglának a váltakozása adja meg tulajdonképpen, vagy abból rajzolódnak ki az épületnek a díszei. Festői tornya van, sőt tornyocskái, úgyhogy érdemes ide eljönni. Kolbenheier Gyula tervezte.
És mi volt az eredeti? Bocsánat, milyen iskola volt ez itt?
Állami fémipari szakiskola, és most is tehát szakiskola van benne, valami hasonló.
Nézi a Dunát.
Nézi a Dunát, meg mi is nézzük a Dunát.
az utolsó felvonás következik, és szó szerint, hiszen a régi Nemzeti Színház előtt állunk.
De átjöttünk a Stúr téren, még arról egy pár szót, hogy az volt valamikor a koronázási dombtér. Ugye most ott Stúrnak és társainak a, hát az emlékműve látható, de valamikor ott állt a Mária Terézia szoborcsoport, egész pontosan 1897 óta Fadrusz János alkotása. Azt bontották el, verték szét 1921-ben a cseh legionáriusok. Azóta is fáj a szívem, vagy nem azóta, de mióta tudom, hogy ez megtörtént, és milyen szépség állt ott. Igen, aztán ide jöttünk a színház elé, az egykori Kossuth Lajos térre, a mai Hviezdoszláv térre, és itt ezen a helyen már a 18. század végétől színház állt, mert hogy korábban itt volt az úgynevezett rendi színház. Ezt kellett elbontani mindenféle, elsősorban tűzbiztonsági okokból, és aztán ezért került a helyére ez az új, amit a Fellner és Helmer építész páros tervezett. Ők színház építő építész iroda voltak, tehát két úriembert rejt ez a név, ifjabb Ferdinand Fellnert és Hermann Helmert. Bécsi építészek voltak, és az együttműködésük 43 éve alatt 48 színházépületet terveztek szerte Európában, ebből 11-et a történelmi Magyarország területén, például a budapesti Vígszínházat. De nem olyan rég kirándultunk Riekában, Fiumében, az ottani színházat is ők tervezték, utána néztem. És mondhatjuk azt, tehát, hogyha 43 év alatt 48 színházépület szerte Európában is, a monarchiában is ennyit terveztek, hát valóban elmondhatjuk, hogy monopol helyzetük volt ezen a téren, és nagyon átgondolt elrendezés, így szokták jellemezni az épületeiket, reprezentatív házakat terveztek Tália papjainak, nagy gonddal, odafigyeléssel választották ki a helybeli építési vállalkozókat, mesterembereket, akikre a kivitelezést bíztak. Foglalkoztattak már elismert művészeket is, de egészen kezdőkkel is dolgoztattak. A színházat 1886. szeptemberében adták át, és Jókai Mór is itt volt az átadón, mert hogy az ő egyik darabját a Lidérc fények című prológussal indult ez a színház átadó. Vannak magyar vonatkozású elemek is rajta, hogy így mondjam, egész pontosan a színház főbejárata fölötti fülkékben ott van Goethe, Shakespeare és Mozart mellett Liszt és Katona József mellszobra is. Vörösmarty valahová elkallódott az idők során, Vörösmarty mellszobra és az övé helyett Mozarté került a nyílásba. A 2003-as felújítás során az eredeti mellszobroknak a másolata került vissza. És itt van előtte a Ganymédész kút, amely Tilgner Viktor szobrászművésznek az alkotása. Ő pozsonyi származású volt, Fadrusz Jánosnak volt a mestere, akiről a kőpartot is elnevezték, amerre végigvonultunk. Ugye az imént meg ez a Fadrusz János volt a Mária Terézia emlékmű alkotója is, de mondom, itt a mestere Tilgner Viktória dicsőség, ő készítette ezt a kutat, és a pozsonyi első takarékpénztár szponzorálta. Az ő ajándékuk 1888-ból származik, és nagyon aranyos állatkák vannak rajta. Teknős béka, rág, béka, Ganymédész és alakján, és a Zeus alakján kívül. Zeus ugye sas képében ragadta el a fiút, ezt a jelenetet örökíti meg a kút.
És mivel itt a végére értünk a sétánknak, utolsó kérdésként azt szeretném feltenni neked, hogy van-e olyan épület, vagy része Pozsonynak, amit kinéztél már magadnak, de még nem jártál utána?
Hát van a Nobelová 9, ez a cím egész pontosan, az egykori dinamit gyárnak a területén még sosem jártam. Nem is konkrétan a gyár területéről van szó, hanem, vagy az egykori területéről. Szóval ott volt valamiféle kaszinó is, épület, és az állítólag megvan, és még sose láttam, csak képen. Úgyhogy egyszerre nagyon sok időm lesz, fölülök a villamosra, és megkeresem.
Ha meglesz az eredmény, akkor majd utánad megyünk.
Pozsony utcáin a boldog békeidőkbeli épületek között Benyovszky Mánya Ágnes vezetett minket, akitől sok érdekes és hasznos információt kaptunk a 19. és 20. század fordulójának izgalmas és mozgalmas időszakáról, főként ami Pozsonyt illeti. Kiadványa is megjelent a témában a Marencsin Péti gondozásában, de feldolgozta már Lechner Ödön munkásságát, vagy a Pőstyénnyi fürdő üzemeltetőinek, Winter Lajosnak az életét is fiatalok számára. Aki tehát érdeklődik a múlt épületei és története iránt, kövesse Benyovszky Mánya Ágnes munkásságát.